Hangtörténetek.
Muzsika hetet hét határon túról, szombatonként este 8:45-től.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor. Támogató a BIOL. Szombati zenei összeállításunk létrejöttét a BioEl támogatása tette lehetővé.
Bár a keverőpult környékén továbbra sem hibátlan vagy 100%-os a helyzet, de legalább a technikus kollégának itt az előző felvétel alatt sikerült azt a legnagyobb problémánkat megoldani, hogy halljuk Attilát, aki remélhetően most már itt van velünk.
Szerusz, jó estét kívánok!
Na hát ez már egy jó hír, hogy hallak. Az élő adásban köszöntjük a hallgatókat, így együtt dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Hangtörténetek szombat este szokás szerint. Én azt mondanám el előzetesen, és aztán el is hallgatok, hogy meglepően szép és meglehetősen furi dolgok is bekerültek a mai playlistre, hogy pontosan mik és miért, azt Attila mondja el nekünk.
Kezdő darabunk az Benedetto Marcello velencei zeneszerző egy operájának híres áriája volt, az Arianna operának a Come mai puoi vedermi piangere című áriája. Annyira megszerettük a múlt héten Patricia Petitbont, hogy őt hallottuk most megint. A velencei barokk zenekart Andrea Marcon vezényelte. Benedetto Marcellóról tudni kell, hogy ő velencei zeneszerző volt, egy a sok velencei barokk zeneszerző közül. És tulajdonképpen ő nem profi zenész volt, ő két okból kifolyólag egyfelől megtehette, hogy ne a zenéből éljen meg, tehát igen, gazdag családban született, és másfelől meg fő foglalkozása ügyvéd volt, egy időben kormányzója is volt egy fiuméi velencei kormányzóságnak, de nem tudta megállni, hogy ne írjon zenét, és ne foglalkozzon zenével, de jól tette. Én emlékszem, hogy az első Marcello zen, amit én hallottam, az Csánki Emília előadásában egy hóboa versenyének volt a zenéje, nagyon megszerettem. Egyik oka annak, hogy Benedetto Marcellót én az egyik legnagyobb olasz zeneszerzőnek tartom most is. Az Arianna az egy tulajdonképpen a latinos, olaszos változata az Ariadnénak, a görög Ariadnénak. Ariadnéről tudjuk, hogy ő volt Tizeusznak a szerelme, és ő segítette ki Ariadné, miután a Minotauruszt Tizeus legyőzte a labirintusból, azzal a bizonyos gombolyaggal, amit aranyfonálból Tizeus, mikor behatolt a labirintusba, akkor hát azt követvényt tudott ezt neki találni a labirintusból. Arianna valahogy valószínűleg Euripidész nyomán úgy maradt fenn a későbbi évezredekben, lehet nyugodtan sok ezer évezredet számolni, mert ugye a krétai királylány, ha igaz, akkor a minoszi kultúra lánya, királylánya, ami pedig legalább 2000 esztendős időszámításunk előttől. Maradt fenn a későbbi évezredekben, mint az elhagyott szerelmes. Emiatt aztán a késő reneszánszban, barokkban se szeri, se száma azoknak az zeneszerzőknek, akik ebben a témakörben, tehát az elhagyott szerelmes témakörében a busulusz szerelmes hát alakját találták meg Ariannában. Nagyon sokan zenistették meg, de nem csak a barokban, mint például Marcello, hanem a 20. századi zenében, például Messiaen is, meg Richard Strauss, tehát érdemes egy érdekes kirándulást végezni Ariannán. Sőt, most eszembe jut, hogy Zrínyi Miklós is Arianna sírása írt egy verset Ariannáról. Tehát egy meglehetősen ismert téma volt az évszázadokon keresztül ez a Ariadné témája. Folytattuk Karl Ditters von Dittersdorf egy oboa versenyének, az Ádurnak a második adagio tételével, amit Lencsés Lajos fújt el nekünk. A Liszt-Ferenc kamarazenekart pedig Rolla János, a nemrégiben elhunyt nagy magyar koncertmester egedűs vezényletével. Dittersdorf megint egy a sok osztrák bécsi zeneszerző közül, aki rossz időben született, ugyanis sorsártal nyújtott szerencsének tudható be, ha az ember a 18. században születik a Bécsben, amikor ott volt ugye Haydn, kicsit később Mozart megjelent, aztán később Beethoven. Hát így Dittersdorf is lényegben másodrangúnak tekinthető, bár amikor ő hegedűsként Haydnnal és ő maga Dittersdorf hegedűs volt a kvartettben, a vonos négyesben, Mozart brácsázott, és Van Hall pedig, már nem is tudom, ő mit is csinál, tehát valószínűleg gordonkázott ezek szerint a vonos négyesben, akkor hát egyenrangú zenészek voltak. Haydnnak különben nagyon jó barátja volt, Tesdorf különben számunkra megint csak azáltal érdekes erdélyiek számára, magyarok számára, hogy abban a nemrég említett Batacsics Ádám püspök által szponzorált, fenntartott magánzenekar, lényegben magánzenekar volt ez a váradi együttes. Karmestere lett, vezetője lett Gittersdorf, miután ugye a Haydn, kevésbé ismert Michael Haydn ott hagyta az együttest, és itt ez ott vette át a karmesteri pálcát és a vezetését ennek a zenekarnak. Őt hallott tehát második darabunként, aztán most következik egy viszonylag nagy ugrás, 19. századba kötünk ki, a vége fele Saint-Saëns-nak a bevezetője és Rondo Capricciosoja A-mollban, opus 28-ast fogjuk hallani, amit ő eredetileg egedű szólistának írt és zenekarra, zenekari kísérettel. Tulajdonképpen az első egedű versenyének lett volna ez a záró tétele, de miután elkövette ezt a hibát, hogy eljátszotta külön független tételként, annyira megtetszett a közönségnek, hogy úgy kellett döntsön, hogy lehet függetlenítja a egedű versenytől, és aztán egy önálló művé vált ez a bevezető, és Rondo Capriccioso. Viszont mi nem egedűvel fogjuk hallani most, mint szólóhangszerrel, hanem trombitával. Itt ugyanis meg kell ismernünk, most már ideje volt, egy páratlanul virtuóz orosz trombita művésszel, Szergej Nakarjákovval. Hát mondanám fiatal, de most már ő is 47 éves. Hogyha utána nézzünk itt ott fényképein, úgy néz ki, mint egy 16 éves suhansz most is tulajdonképpen, tehát igazi szőke, kékszemű, mosolygós orosz gyerek. Rendkívüli virtuózítása, 10 éves korában már koncertet adott, 16 éves korában már világszerte ismerték. Tehát az igazság, hogy én sok trombitást ismerek és tisztelek, de amit ez a Nakarjákov csinál, az valami elképesztő. Nevezik is persze, ahogy az ilyenkor lenni szokott a trombita Paganiniének, meg, de hát nem ezt számít, hanem meg kell hallgatni, hogy mit tud ez a rendkívüli tehetséggel megáldott szólista. Ő különben orosz származású, de lényegben fiatal korától Franciaországban él, és ott alakította ki a művészetét, ott formálódott művészé. A Filharmonia zenekar fogja kísérni Vladimir Ashkenazi vezényletével. Tehát akkor Saint-Saëns, bevezető és Rondo Capriccioso A-mollban. Eredetileg egyedülre mi trombitával fogjuk hallani. Thank you. trombita után nehéz megszólalni. Visszatérnék még Dittersdorfra. Az obo adamore az a fajta oboa, amelyik, tulajdonképpen, hogyha az oboa szoprán, akkor ez az obo adamore a mezzo szoprán, tehát egy terccel mélyebbre van hangolva. Ezt meg kell említsem. Következik most több különlegesebb zene. Először is kezdjük Eötvös Péterrel, a 20.-21. század egyik legjelentősebb, világszerte legjelentősebb opera szerzőivel, aki idén március 24-én hunyt el Budapesten. Neki egy, hát nem opera darabját fogjuk hallani, hanem egy Mennydörgés basszus timpánra című darabját, ami hát igen érdekes gondolatokat vet fel, ugyanis ő egy nagy tanulmányozója volt az ősi zenéknek is, különféle egzotikus zenéknek, ezért fogja követni egy koreai zene, amit meg vagy győződve, hogy ő behatóan tanulmányozott, Eötvös Péter, egy bizonyos Taepyeong-so nevű fúvós hangszer, ami egy kis trombitához hasonlít, egy ilyen dupla nagynyelves fémhangszerről van szó, igen éles hangzása van neki. Ezt fogjuk hallani tehát Eötvös Péter ütős hangszerre írt zenéje után. Eötvös Péterről még annyit mondanék, hogy Székelyudvarhelyen született, Budapesten végezte a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolát, és azért nagyrészt Nyugat-Európában, Németországban, Hollandiában hát formálódott zenészi, ott több mint 30 esztendőt töltött el, illetve utolsó évtizedében költözött vissza Magyarországra. Tehát akkor halljuk most Eötvös Pétert először, utána egy furcsa koreai zenét, ezzel a bizonyos Taepyeong-so nevű hangszerrel, ami fúvószenekarokban, népzenében is hallható, de liturgikus célokat is, buddhista ceremoniálékban is lehet hallani. Akkor jöjjön a zene.
Thank you.
Kötvös Péter és Goldgori Pungi Onga szerzeményeit hallgattuk, hát egyik sem az a kifejezett André Rieu repertoár darab, hogy úgy fogalmazok, de hát néha valószínűleg pont a szokatlan hatásokra van szüksége a fülünknek és az agyunknak ahhoz, hogy változni tudjunk, vagy hatást érjünk el.
Igen, főleg azért, mert európaiakként mi nagyjából úgy képzeljük, hogy belülünk áll a kultúránkból áll az egész világ, és miénket ismerje meg mindenki más, mi pedig nem hallgatunk más zenét, mint mi megszokott zenénket. Hát ehhez volt egy ilyen szerénykísérlet az én témaválasztásom Ötvös Péter jegyében, mert ugyanis ő úttörője volt ennek, annak ellenére, hogy a bartóki nyelvet beszélte, azt tartotta az anyanyelvének, a bartóki zenét, a zenei anyanyelvének, azért mondom, tehát ő igen jelentős tanulmányokat folytatott a mindenféle ilyen távol-keleti zenék területén. Be kell valljuk, hogy ez a zene, ezt igazán nem tudhatjuk sem a koreairól, sem az Ötvös Péterről azt, hogy most ez 1000 éves zene, 5000 éves, vagy pedig kortár zene. Tehát ez kortalan zenék, ezek valahol a zenei nyelvnek az alapjainál vannak. Ezek megkerülhetetlen dallamok, néha mondjuk szokatlannak tűnnek, de ez a helyzet. Most talán még szokatlanabb zenét fogunk hallani, pontosabban még szokatlanabb zeneszerzőtől, egy brit zeneszerzőtől, akit Sorabjinak hívnak, Kai Khosrou Shapurji Sorabjinak hívnak. Ő tulajdonképpen párszi apukától származott, az anyukája, édesanyja spanyol-sziciliai keverék volt, tehát ugye Nagy-Britanniában született, és egész életében problémája volt ezzel az identitással, tehát brit kultúrával rendelkezett, rendkívül művelt ember volt, és rendkívül hát ilyen remete életet folytatott, megtehette, ugyanis az édesapja egy gazdag üzletember volt, a párszik, azok a bizonyos zoroasztriánus perzsák, akik Indiába kerestek és találtak menedéket az iszlám hódítás elől. Most mellesleg megjegyzem, hogy ilyen párszi volt például Freddie Mercury, a Queen együttes énekese is. Sorabji ezt így fejezte ki, hogy az a macska, aki egy kutyakennelben születik, az kutya vagy macska? Nyilván, hogy macska. Tehát ő azáltal, hogy pársziként született, mindenki indiainak tekintette a brit irodalomban, és ez ellen mindig is tiltakozott. De hát nem ez volt az ő legfőbb problémája, ő egy olyan zenét írt, ami egészen páratlan a világ zene irodalmában. Azt kell mondjam, hogy léteznek a zeneszerzők, kezdve mondjuk Bach, Mozart, Beethoven, Liszt, mindenki benne van, és akkor van külön Sorabji. Elképesztő zenéket írt, főleg zongorára, kevésbé orgonára. Nagyjából a Buzoni, Godowski, Scriabin vonalnak megfelelő zene ez, ezért is nem is nagyon ismerik, hogy több munkája maig kiadatlan. Vannak 8-9 órás munkák is közöttük, elképesztő zenék. Én egy rövidet választottam, a svéd zongorista Frederik Ullén előadásában fogjuk hallani a 100 transzcendentális etűd közül a 7-es számot. Ez nyilvánvalóan utalás Liszt Ferencre, a transzcendentális etűd. Majd záró zenénként egy spanyol, pontosabban baszk páter José Antonio de Donostiától a Dolor című rövid darabját fogjuk hallani, Andrés Segovia a nagyszerű 20. századi gitárművész előadásában. Tehát Sorabjitól egy rövid transzcendentális etűdő zongorára hallunk, majd utána Donostia pátertől a Dolort.
Miért még elbúcsúzunk, szeretném megköszönni Attilának, aki ma Bukarestből jelentkezett be, hogy ismét ránk zeneszerető barátaira szánta szombat estét. Önöknek, kedves hallgatóink, további kellemes estét és hétvégét kívánunk, a viszonthallásra.
Műsorunkat a BioEl támogatta. A BioEl gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.